Kedves hallgatóink, Cserépvár romjait, amely Borsod vármegye egyetlen tartósan török tulajdonú vára volt, Cserépváralja községtől keletre, a Bükk déli lejtőjén, a Nádorvölgyben fekvő várhegy 291 méter magas vulkáni kúpján találjuk. Eger előváraként szolgált egyébként sirokkal és szarvaskővel együtt, azonban volt egy speciális funkciója is, hiszen éléskamraként használták, feltehetően már a törökkor előtt is. Cserépvár régészeti kutatása még 2004-ben kezdődött, majd forráshiány miatt évekig szünetelt a feltárás. 2022-ben közösségi összefogásnak köszönhetően ismét megindulhatott a munka, társadalmi munkában tárják fel, bontják ki és konzerválják a várfalakat. Szörényi Gábor, a Herman Otto Múzeum régészeti igazgató helyettese, a kutatás és helyreállítás vezetője, beszámol az eddig elvégzett régészeti feltárásokról, az önkéntesek által végzett munkáról és a további tervekről is. Az igazgató helyettes elárulta azt is, Cserépvárban még nagyon sok kutatnivaló van, amely akár évtizedekig is eltarthat. Társadalmi munkában folytatódik a várfalak kibontása a föld alól Cserépváron. Szörényi Gábort, a Herman Otto Múzeum régészeti igazgató helyettesét, a kutatás és helyreállítás vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívásukat.
A régészek már hosszú évek óta dolgoznak a területen. Mikor kezdődött a régészeti munka, mit sikerült eddig feltárni?
Valóban ez egy közel két évtizedes projekt. 2004-ben indultak az ásatások, és 2007-ig folyamatában zajlottak is. Ekkor az addig feltárt falakat részben romkonzerválásban is részesítettük, tehát ez azt jelenti, hogy a falaknak a balesetmentesítését, a falaknak a megerősítését elvégeztük. Az azt követő időszakban nyilván financiális okok miatt meg kellett állni. És hogy miért kell megállni egy feltárásban? Ennek az az oka, hogy ez egy középkori vár. Egy középkori várfalakat, amint kiásunk a földből, onnantól kezdve direkten kitesszük az időjárási körülményeknek, fagynak, csapadéknak, szélnek, és ezek az időjárási körülmények folyamatosan pusztítanák. És ekkor úgy döntöttünk, hogy megállunk, mindaddig, amíg biztos forrásokra nem fogunk tudni találni, és csak akkor nyitunk újabb falakat ki, akkor ásunk ki, amikor azoknak látjuk a biztos sorsát. És hát hosszú-hosszú évek elteltek, gyakorlatilag munka nélkül. Ez egy erdei körülmények, erdőben található helyszín, bakancsos turisták körében egyébként borzasztó népszerű, nagyon szép helyen van, de az erdő visszanőtt a növényzet, a lágyszárúak, illetve a vékony szárú cserjék visszavették a birodalmukat, és hát rossz volt nézni, hogy azok a gyönyörű, szép, több méter magas falak, amik egyébként egy darabig a föld alatt vannak, amiket pedig feltártunk, impozáns méretekben ott vannak, azokon így elburjánzott a növényzet.
Mennyi ideig szüneteltek egyébként az ásatási munkák?
Gyakorlatilag 15 éven keresztül, vagy bő 10 éven keresztül, ekkor azonban 2022-ben azt gondoltuk, hogy nem várunk tovább az beérkező szerencsére, vagy beérkező új lehetőségekre, magunk kezébe vesszük a sorsunkat, és kicsit előre kezdünk menekülni. 2022 valamilyen szinten próbáltunk egy ilyen megerőszakolt jubileumot is kitalálni rá, ugyanis 1687. október 30-án foglalták vissza a keresztény seregek a 91 esztendős török hódoltság után a várat. És 22-ben 335. jubileumát ültük ennek az alkalomnak, és egy október végi hétvégén azt mondtuk az önkormányzattal, a nemzeti parkkal, a Bükki Nemzeti Parkról van szó, hogy tartsunk egy ostromnapot. És ezen az ostromnapon kirándulás, vártúra, délután egy konferencia, beszélgetés, amin egyrészt bemutattuk a várnak az utótörténetét, itt az utótörténet alatt alapvetően nem is a jelenkorát gondolom, hanem a barokköri történetét, ami szintén egy roppant érdekes, és későbbiekben akár érdemes beszélgetni erről is. Szóval ezt a utótörténetét, és nagyon fontos, hogy pont abban az időszakban lett az UNESCO Geopark része, a Bükki Nemzeti Park geoparkja is, és ők is bemutatkoztak ott, és mivel itt mi a Bükkalján vagyunk, Cserépváralja a Bükkaljának a centruma, ahol a Bükki Riolit Tufa egyedi, tényleg országos szinten is unikális jellegű kőzet, egyrészt nagyon könnyen faragható, másrészt viszont nagyon állékony, tehát emiatt vermek, kőlik, a pincék sokasága van a környéken, de hogyha a legfontosabb cserépváraljai objektumokról beszélik, ott vannak a kaptárkövek, és ott van a vár, ami szintén ugyanennek a kőzetnek az anyagából épült, és hát a várnak az eszenciája, amiért ez a vár létezett a középkorban, és amiért létezett a török korban is, az pedig nem más, mint ott van a Magyarország legnagyobb űrmértékű és a legtöbb gabonatároló verme, amelyek szintén középkori és törökkori eredetűek. Nos, ez a történet, ez a 2022-es történet elindította újra a projektet, és olyan sikeres volt, hogy azt gondoltuk, hogy akkor ezt folytatni kell, üssük a vasat tovább, de nem várunk senkire, társadalmi munkában nekilendülünk. És az erdőnek a tisztítása volt az elsődleges feladat, hogy azokat a romfalakat újra láthatóvá tegyük. Magát a hegynek, a várhegynek a morfológiája, ami egy nagyon szép, klasszikus, árpádkori eredetű vármorfológia, azt tisztába rakjuk. És ehhez önkénteseket hívtunk. Tavaszra, őszre, lombfakadás előtt, illetve lombhullatás utáni időszakban, hogy a cserjéket kihúzzuk, azokat ledaráljuk, a kiszáradt fákat kidöntsük onnan és elhordjuk, és bizony nagyon sok alkalom volt, nem kevés, és ezeket ugye nem lehetett csak koratavaszi, illetve késő őszi időszakban megvalósítani, de több alkalom során is eljutottunk oda, hogy teljesen kitisztítottuk az erdőt. Ez volt az első társadalmi lépés ebben az ügyben.
Akkor gyakorlatilag 2022 óta folyamatosan csak társadalmi összefogással folynak a kutatási munkák?
Igen, de nyilván ennek van egy összefogója, ami nem más, mint a Herman Otto Múzeum, hiszen ez mind régészeti felügyelet mellett zajlik, és a Herman Otto Múzeum, mint feltárásra jogosult intézmény, mint megyei hatókörű városi múzeum, biztosítja hozzá a régészeti, régésztechnikusi jelenlétet, illetve az irányítást, és hát nem szabad elfeledkezni arról is, hogy ott van a cserépváraljai önkormányzat, akik szintén támogatják ezt az ügyet, akik szintén valamit, amit ők tudnak, azt is hozzáteszik. És a társadalmi munkának a következő lépése az volt, hogyha már van egy tiszta felszínünk, akkor végeztessük el az egész várhegynek a preventív fémdetektoros kutatását. Nyilván két oka van, az egyik az, hogy egy ilyen tiszta helyszín ne legyen illegális fosztogatóknak a célpontja, ezt megakadályozandó, másrésztről az a fémanyag, amit mi ott feltárunk, az régészeti keltezés szempontjából egy nagyon fontos keltező értékkel bíró anyag. Ez volt a következő lépés, ahol szintén múzeumbarát önkénteseinket, fémkeresőseinket, akikkel egyébként nem csak itt, hanem a megye több helyszínein is szoktunk együtt dolgozni, járnak hozzánk megelőző feltárásainkra, külön tervásatásainkra, kisebb-nagyobb projektjeinkre. Ide tömegével hívtuk őket, és nagy jamborit rendeztünk, amikor végkeresőztettük velük a felszínt, és nagyon sok szép értékes anyag látott akkor napvilágot. Ez volt a második etap, amit meg kellett csinálni. Ezek mind-mind ugye előkészítő munkálatai annak, hogy aztán utána tovább tervezhessük akkor is a későbbi régészeti folyamatokat.
Írásos adat ugye nem maradt fenn a vár építéséről, de mit lehet tudni a vár történetéről, milyen szerepe volt az erődítménynek a régióban?
Nagyon késői 1408-ból származik az első írott oklevél, amikor megemlítik Castrum Cserép néven, de hát szinte biztos volt a környék várainak az ismeretében, hogy nem 15. századi alapítású várról van szó, és ezt egyébként a régészeti feltárások már a 2000-es években is igazolták, hogy valóban a késő Árpád-korban, tehát a 13. század folyamán egy magánvárként, egy nemesi várként jött létre, aminek az építtetője a Miskolc nemzetség volt. A Miskolc nembéli Panyit volt, aki ezt valamikor a 13. század folyamán megépítette, és itt a Bükk alján is, és a Bükknek a valamennyi oldalán gyakorlatilag völgyenként sorakoznak, jelentkeznek várak. Ennek az az oka, hogy a 13. században egy nagyon aprózódott birtokstruktúra alakult ki Borsodban, a Bükknek a régiójában, és ez az aprózódott birtokstruktúra még tovább aprózódott azáltal, hogy a nemzetségek családokra, ágakra bomlottak, és hát minden nemzetség új család ágnak várat kellett emelni. Miért kellett várat emelni? Hát azért kellett várat emelniük, mert ebben az időszakban egy úgynevezett vár-várat szül elv alapján, aki nem akart a szomszéd birtokosnak a prédájává lenni, akinek esetleg már volt vára, az kénytelen volt építeni szintén egy várat. Márpedig azért, mert hogyha valakinek volt egy vára, akkor onnan néhány lovassal, egy tucat emberrel lelovagolt, kirabolta a szomszéd birtokosnak a területét, és könnyedén visszament, visszavonult a saját várában, hiszen egy axióma az, hogy egy vár elfoglalásához egy 10-szeres túlerőre van szükség. Márpedig könnyű kiszámolni, hogy egy 15-20 emberrel védett picinke kővár, vagy egy megerősített faszerkezetes cölöpvár ostromához is, most egy 60-80-100 fő rendelkezésre állása, az nagyon-nagyon nagy pénzt igényelt. Majdhogy nem uralkodói lehetőség voltak, sőt, volt olyan, hogy a királyoknak sem volt lehetőség ezeknek a váraknak az elfoglalására. Nos, hát ez eredményezte a vár-várat szül elvet. Mindenki, akinek lehetősége volt, akinek megvolt rá az anyagi adottsága, az a saját birtokán várat emelt. Épp ezért, hogyha csak végig soroljuk a várakat, hogy Felső Tárkányvárhegytől elindulunk, a Füzérkői vár a Hor völgyében, Cserépvár, aztán tovább Sáj határában a Latorvár, Kácsi Tiboldoknak a vára, Kisgyőr határában, három árpádkori vár van, gyakorlatilag a déli Bükköt végig söröltük, és ez alatt a 30-40 kilométeren itt azt jelenti, hogy 6-8 várunk is volt ugyanebben az időben. De ugyanez vonatkozik az északi oldalára, a keleti oldalára is a Bükknek. Ez egy ilyen világ volt. Na most ez az alapításának a korai időszaknak a története, és aztán a későbbi időben már áttérve akkor, amikor valóban említés van 1408-at követően, királyi, Zsigmond, Luxemburgi Zsigmondnak a birtokába került Diósgyőrrel, Dédessel, Cserépvárral együtt, ezzel gyakorlatilag a teljes Bükknek a karéját északról, keletről, illetve délről királyi birtokká tette, majd pedig feleségének, Cillei Borbálának, királynénak adományozta, illetve zálogba adta, így királyné birtokká váltak ezek a területek, és hát a késő középkornak ezek a birtokai aztán a 16. századra magánosításra kerültek, magánbirtokosokká birtokosok lettek a tulajdonosai, akiket legfontosabb megemlíteni a Báthori család, akik a 16. században bírták ezt a várat.
A vár később teljesen megsemmisült, mi okozta a pusztulását?
Hát a bátoriaknál, hogyha itt megállítunk egy pillanatra, igazából azt mondom, hogy itt kezdődik a várnak a legutolsó másfél-kétszáz esztendeje, másfél száz esztendeje, ami a legizgalmasabb, és ami egyébként a pusztulásához is vezet. Ugyanis a várnak talán a legizgalmasabb része az nem más, mint a törökkor. 1596-ban Egert elfoglalták a törökök, és innentől kezdve 91 esztendőn keresztül török birtokban volt Eger. És mivel Cserépvár Eger közvetlen szomszédságában található, de Egernek további másik két közvetlen szomszédja, Sirok, illetve Szarvaskővára is volt, Eger mellett ez a három kicsi vár volt az elővár. És ez a három kicsi vár egy nagyon érdekes történetet mutat. Viszonylag sokat tudunk a török korának, a mindegyik várnak, mindegyik említett várnak, és azt tudjuk, hogy egy nagyon csendes időszak volt a török korban Cserépvár életében. De hát ez olyan paradox, hogy a török korról mindenki azt gondolja, hogy csatározások, várostromoknak a sokasága van, felvonulások egyik várból ki másik várba, be. Cseréfvár pontosan az ellentétje ennek a gondolatnak, ugyanis azt kell mondani, hogy itt gyakorlatilag semmi nem történik a 17. század folyamán, mégis nagyon izgalmas. És ennek az az oka, hogy Cseréfvár riolittufa alapkőzetre épülve ez a kőzet lehetővé tette, hogy óriási, több 10 köbméteres, körte alakú vermeket váljanak a sziklába, és ezek a vermek, 12 ilyen gabonatárló verem van a vár mellett, 25 méterre a vártól. Ezek a vermek voltak a lényege ennek a várnak a késő középkortól egészen a török kor végéig, ugyanis ebbe olyan mennyiségű gabonát lehetett tárolni, több 100 köbméterről van szó, ami nem egy néhány fős, néhány tucat főnyi őrségnek az igényeit szolgálta ki. Nem egy uradalomnak a gabonáját tárolták itt, hanem bizony ez egy gabonadisztribúciós központ volt, méghozzá nagyon nagy létszámú katonasság számára, akik pedig nem máshol, mint Eger központi erődjében a törökök voltak. És hogy valóban ezt a szerepet töltötte be, és ez volt az utolsó másfél évszázadban Cseréfvárnak a szerepe, hogy innen hordták szét a gabonát, ezt igazolja 1687, amikor Egert visszafoglalják a keresztény seregek. Ez a ostrom, ez viszonylag hosszú, nem is ostrom volt, mert 1687 kora nyarán, májusában már ostromzár alá vették Eger városát, se ki, se be, senki. Egy teljes blokádot alakítottak ki, mégpedig azért, hogy oda élelmet ne tudjanak beszállítani. És egészen decemberig, borzasztó hosszú belegondolni, decemberig egy ostromzár alatt volt a város, közben beköszöntött a tél, és teljesen kiéheztették a törököket, és már a törökök, török levelezésekből tudjuk, hogy már a bent lévő törökök könyörögtek Rusztem pasának, Eger parancsnokának, hogy adják már fel Eger várát, hiszen egyébként közben úgy megtörtént Magyarországon a nagyharsányi diadal, amikor a törököket gyakorlatilag ténylegesen kivertük Magyarországról, és már semmi remény nem volt ennek a várnak itt az északi végeken. És december 17-én adták fel végül a törökök, 8 hónapnyi éhezést követően. Ezzel párhuzamosan ugyanebben az időszakban, október 30-án visszafoglalták a császári csapatok Cseréfvárt is. És amikor visszafoglalják Cseréfvárt, leírják, hogy felgyújtották a körülötte lévő palánk szerkezetet, ugyanakkor, amikor bemennek, nagy mennyiségű gabonát, mézet és élelmet találnak. Nos, hát ez a paradox helyzet, hogy amíg Egerben éhség van, tombol az éhség, és emiatt is adják fel a várat, a 20 kilométerre lévő elővárban pedig olyan mennyiségű élelmet találnak, hogy aztán a császári csapatok nem más csinálnak, mint eladják Miskolc városának. Akkora mennyiség volt, hogy ezt pénzét tudták tenni. És ez mutatja Cseréfvárnak a valós szerepét, hogy itt ez egy gabona raktár, egy élelmiszer raktár volt, csak hogy az ostromzár miatt kizárták, kirekesztették ezt a raktárt, és innentől kezdve nem juthatott be Egerbe, és ezt a császári csapatok magukévá tették, illetve pénzét tették. Most hát ez volt a várnak valójában az utolsó fontosabb epizódja. Még néhány évig ugyan a felgyújtást követően még éldegél, de aztán a 18. században a Rákóczi szabadságharcot követően az új egri várkapitány, aki egyébként hatató szerepet töltött be Buda visszafoglalásánál, nem más, mint Hüliyé Ferenc, akit egyébként az edelényi kastélyból szerintem a kastély látogatói biztosan ismernek, szintén kastélyt kezd építeni Edenény mellett, egy másik birtokán, a cserépvári birtokon, és hát miből építse meg a kastélyet, nem másból, mint a omladozó várnak a köveiből, és ő széthordta ezeket a köveket, és egy barokk kastélyt létesített. De hogy még egy csavar tegyek a történetben, ennek a kastélynak is van egy metamorfózisa, ugyanis ez a kastély egészen a II. Világháborúig létezett, még archív felvételeink is vannak róla, ám ezt követően pusztulásnak indult, és aztán, hogy tényleg átalakul, a kő az mindig átalakul, várból kastély lett, a kastélyból pedig széthorták, és akkor a faluban építettek házakat a szocializmus idejében.
És akkor nézzük a kutatási eredményeket. Mi az, amit eddig sikerült feltárni az eddigi régészeti kutatások során?
Feltárásoknak a korai időszakban elsődlegesen az volt a célja, hogy a keltezéshez, illetve a vár alaprajzához tudjunk információt nyerni, és aztán már 2006-7 magasságában már igyekeztünk nagyobb falszakaszokat is kibontani, és a hosszú-hosszú szünetet követően a társadalmi munka idén 2024-ben újra folytatódott, már nem csak felszíni takarítással, nem csak fémdetektorozással, hanem idén ismételten kitisztítottunk egy falszakaszt, valamint a fa palánk szerkezeten is nyitottunk egy szelvényt. Ez egy kettő struktúrájú vár. Van egy középső belső kővárfala, nagyon vastag, megköpenyezett és nagyon magasan, 3-4 méter magasan álló kővárfalakról van szó, amelyek ugyan széthorták Hüllyé Ferencék és aztán az utódai a kastély építéséhez, de mégis az omladék alatt nagyon sok megmaradt belőle, és ezeket a falakat azért tártuk fel, mert itt szintén egyébként önkénteseknek közreműködésével azért kutattuk meg, mert idén erre ezeknek a falaknak a romkonzerválására ismét mecénást, az, akit említenem kell, egy építőipari cég felajánlott olyan mennyiségű műemléki trasszhabarcsot, amivel ezt a néhány 10 méter hosszúságú, de ahogy említettem, több méter magas és nagyon vastag várfalat balesetmentesen tudjuk konzerválni. Tehát itt is az előre menekülésben jönnek az önkéntesek, akikkel feltárunk. Építőipari cég, nyersanyaggyártó ajánl fel anyagot, és a következő lépés ennek a megtervezése. Idén tavasszal Németországban összeismerkedtem egy építész kollégával egy konferencián, aki egyébként magyar származású, és azt mondta, hogy ő nagyon szívesen részt vesz magyarországi projektekben. Egyébként az ő feladatkör az nem más, mint lézerszkennerrel műemléki épületeknek a felmérését végzi Németországban, és hogy ezt az eszköz parkját ő elhozza, felajánlja, megcsinálja a felméréseket, amiből aztán nagy pontosságú dokumentációt tudunk készíteni. Hova tovább, ebből a dokumentációból lehet építészeti terveket, engedélyes terveket előállítani. És kollégánk el is jött a nyáron, és fel is mérte ezeket a falakat. Tehát itt állunk most, hogy most már egy olyan pontfelhővel bírunk a feltárt falakról, amit szeretnénk az ősz folyamán építésszel, szintén önkéntes munkába bevonva megterveztetni, és aztán legkésőbb jövő tavasszal az idén feltárt falakat romkonzerválásban részesíteni, úgyhogy a látogató már, ha oda megy, akkor már olyan felületet lásson, ahol biztonságosan végig tud menni, és tudja érzékelni azokat a hatalmas méretű falakat, látva, hogy azok a falak egyébként néhány lépésre ott, ahol megáll, befutnak a föld alá, és a föld alatt csak elképzeli, hogy milyen mennyiségű feltárási feladat van még, évtizedes munka van még ott alatta, de ezeket is mind-mind érzékeltetni kívánjuk.
A kutatások során kerültek-e elő olyan meglepő leletek, amelyekre nem számítottak?
A viszonylag pontos történeti elemzéseket követően a keltezésnek az ismeretében azt gondolom, hogy leletek tekintetében nem is az, hogy nem számítottunk, inkább az, hogy milyen típusú leletek kerültek elő. Maga a vár szerintem leginkább azzal lepett meg bennünket, hogy a belső magja az teljesen elpusztította a 18. századi kastélyépítkezés. Olyan, mintha egy holdkráteres területen mennénk, különböző bugyrok, mélyedések, sziklavájatok vannak, és sajnos pont azt a részét pusztították el, ahol az élet, a mindennapi élet zajlott. Ugyanakkor, mivel ez egy nagyon meredek vulkáni kúp az oldalában, azok a romfalak, amik viszont turisztikai szempontból nagyon érdekesek és nagyon szépek és jól bemutathatók, azok viszont több méter magasan megmaradtak. Tehát ilyen ambivalens a helyzet, mert a közepe az egy elpusztult, most már gyakorlatilag rekonstruálhatatlan helyzetet teremt, addig viszont a külső öve az egy nagyon szépen rekonstruálható, értelmezhető helyzetet mutat, és ugyanez vonatkozik a külső palánk szerkezetére is, ugyanis a koraújkor folyamán említik úgy is, hogy cserib palánka, tehát a cserépi palánk, ami már feltételezte, hogy ott van egy fa szerkezetes, faföld szerkezetes külső vérmű. Nos, ennek a palánk szerkezetnek is megtaláltuk, és idén egy nagyon hosszú szakaszát fel is tártuk, és ez megint csak egy olyan lehetőséget tár elénk, hogy akár a későbbi bemutatásnál legyen az fizikai, vagy legyen az virtuális, mégis csak egy nagyon fontos történeti, illetve régészeti adatot szolgáltatott.
Akkor elképzelhető, hogy tulajdonképpen nem a következő években, de valamikor ez a vár majd látható lesz, és rekonstruálják ezt a várat? És mindenki megtekintheti majd?
Mindenki megtekintheti, sőt, most is megtekintheti, és nagy öröm volt idén is az ásatáson ott lenni. Nyáron ástunk, nyilván turista szezonban gyakorlatilag minden nap túravezetéseket tartottunk az érdeklődőknek, és nagyon meglepődtek azokon, hogy milyen masszív és nagyméretű falak vannak ott, ahol nem is képzelnék el egy erdő kellős közepén, és ezek mennyire értelmezhető módon láthatóak, és ez a feltárt szakasz ugyanakkor még csak egy töredék része az egésznek. Az egész az hosszú évek vagy évtizedeknek a feltárását igényelni, de hát ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, mindig csak annyit tárunk fel, amire biztosan tudjuk, hogy a konzerválásához rendelkezésre áll akár anyagi, akár nyersanyagbéli forrásunk. Most ezekre a nyersanyagbéli lehetőségeink megvannak, ezeket rekonstruáljuk, és aztán ismét menekülünk majd előre, és megpróbálunk olyan segítőket, olyan támogatókat behozni, hogy egy újabb néhány tíz méteres szakasz feltárjunk, és az sok-sok év alatt ez a néhány tíz méterrel aztán végigérünk a várnak a keleti oldaláról a nyugati oldaláig.
És azért említette, hogy 2022 óta tulajdonképpen társadalmi munkában folynak a kutatások. De kik az önkéntesek? Szóljunk azért róluk is néhány szót, hiszen én, ha jól sejtem, ők a szabad idejükből áldoznak annyi időt arra, hogy ezeket a kutatásokat is elvégezzék.
Így van. Nyáron, mikor meghirdettük ezt, úgy hirdettük meg, hogy jöjjenek el Borsod egyetlen török objektumába. Valóban ugye Borsod vármegyében tartós török birtokban egyedül Cserépvár volt. Tőlünk csak nyugatabbra, Hevesben, illetve a hódoltság többi területein voltak már tartós török hódoltság alatt várak. Mi nekünk ez az egyetlenünk, ez emiatt is unikális, és a hirdetésre rengetegen jelentkeztek, mindenféle korosztályból, mind a két nem, hölgyek, férfiak ugyanúgy, diákoktól kezdve a nyugdíjasokig, a pedagógusokon át a mérnökökig, tehát mindenféle érdeklődésű ember, egyszerűen azért, mert szerettek volna részt venni egy régészeti feltáráson, és hát ez a régészeti feltárás egyébként amellett, hogy nappal dolgoztunk, a délutánonként folytatódott a folyamatos történetmeséléssel a Bükkaljának, a Cserépvár környezetének, a régészeti vonatkozásainak a ismertetésével. Levittük a leleteket lent megmostuk a délután. Ilyenkor egy rögtönzött anyagismeret keretében megbeszéltük, hogy mi az, ami jellemző, mi a tipológiája az árpádkori kerámiának, vagy éppen a törökkori kerámiának. Tehát ez mégiscsak interaktívvá tette, nem csak egy monoton fizikai munka volt napközben, hanem egy folyamatos diskurzus, egy folyamatos konzultáció, és öröm volt nézni, hogy mindenki mosolyogva, de fáradtan fejezte be a napot. Egyébként a szállást, az például, meg az étkezést, azt önkormányzat saját maga vállalta, hogy biztosítja az ott lakó önkéntesek számára. És hogy honnan jöttek, ez is érdekes, hogy nem csak Eger környékéről, nem csak Miskolc környékéről érkeztek, hanem egészen távoli régiókból is jöttek, az ország egész más területeiről is, úgyhogy egy teljes spektrum volt. Sőt, még a jelentkezéseknél még nekünk kellett korlátozni a létszámot, hiszen a feladat nemhez igazodva, meg a területhez igazodva muszáj voltunk egy limitet határozni, hogy hány ember tudunk egyszeriben fogadni.
Vannak folyamatosan visszatérő önkéntesek is?
Igen, akik már korábban részt vettek itt akár a növényzetírtásban, vagy éppen a fémdetektorozásban, azok között voltak olyanok, akik visszajöttek, de mindig szoktuk mondani, hogy akinek nincs fémkeresője, vagy akár nem is érdeklődik a fémkeresőzés miatt, azokat is várjuk bármelyik régészeti önkéntes jamborinkra, programunkra a múzeumba, hiszen akár a fémkeresősök mellett, akár a régészek, régésztechnikusok mellett mindig valamilyen segítséget tudnak biztosítani, tehát itt mindenféle feladatot tudunk nekik adni, és hát legfontosabb tényleg az, hogy beszélgessünk, és történelemről beszélgessünk.
Igazgató helyettes úr innen a stúdióból tulajdonképpen a helyszínre tart, Cserépvár aljára, mivel folytatódik most a munka?
Azért megyek most a faluba, mert most szeretnénk megbeszélni az idei október 30-i hétvégének az eseményeit, tehát ha már ebben az évben volt egy ilyen sikeres feltárási etap, akkor az idei évi ostromnapot is, ami most már 22-23-24, tehát most már a harmadik ostromnapot fogjuk tartani. Ezt szeretnénk megszervezni, ennek a programjait szeretnénk átbeszélni, hogy mik legyenek. Természetes, hogy a vár lesz a középpontjában, de a vár és egész Cserépváralja egy olyan egyedi kőkultúrával bír, amiben a vár egy középponti elem, de a vár mellett akár a kaptárkövek, akár a felső szorosnak a terület szurdokvölgye, akár a barlanglakások, mind-mind olyan egyedi kőkulturális elem, ami az országban nincs máshol, csak itt a Bükkalján.
De idén is akkor folytatódik még a feltárás, arra van mód, hogy tovább kutassanak.
A feltárást befejeztük nyáron, most a területnek majd a rekonstrukciója fog következni. A dokumentálását szintén befejeztük, itt most az utófeldolgozási feladatok zajlanak, és most az őszi-téli időszakban elsősorban az a cél, hogy abból a dokumentációból, amit készítettünk, milliméterpontos lézerszkennert állományból, abból egy olyan építészeti tervet készítsünk, amit aztán a Örökségvédelmi Hivatalon keresztül engedélyes tervé váltsunk, és tavasszal, amint a fagyok engedik, akkor onnantól kezdve be lehessen indítani a romkonzerválásnak a kőműves fizikai munkáját.
Ehhez kívánunk nagyon sok sikert, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Cserépvár romjait, amely Borsod vármegye egyetlen tartósan török tulajdonú vára volt, Cserépváralja községtől keletre, a Bükk déli lejtőjén, a Nádorvölgyben fekvő várhegy 291 méter magas vulkáni kúpján találjuk. Cserépvár régészeti kutatása még 2004-ben kezdődött, majd forráshiány miatt évekig szünetelt a feltárás. 2022-ben közösségi összefogásnak köszönhetően ismét megindulhatott a munka, társadalmi munkában tárják fel, bontják ki és konzerválják a várfalakat. Szörényi Gábor, a Herman Otto Múzeum régészeti igazgatóhelyettese, a kutatás és helyreállítás vezetője beszámolt az eddig elvégzett régészeti feltárásokról, az önkéntesek által végzett munkáról és a további tervekről is.